Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Lesen vagyunk podcast újabb adása. Bocsánat itt a kis szünetért, meg ugye a némi összevisszaságért, de hát volt karácsony, aztán miattam is tartottunk szünetet, ugyanis én futottam még egy kört a COVID-fertőzéssel, és ugyan itthon voltam, feltételezhetné azt, hogy több időm volt bizonyos dolgokra, de mivel a családom belül is voltak fertőzések, ezért nem igazán volt eleinte energiám, aztán időm, de most már úgy szerencsére összeszedtem magamat, és minden jónak tűnik. Ettől függetlenül, hogyha némi háttérzaj van, az bocsássátok meg nekem, mert közben a gyerek meg éppen távoktatásban van. Ugye, amikor beszélgettünk arról Attilával tegnap, hogy miről legyen szó a mai adásban, a gyerek bedobta mindenről. Hát azért mindenről nem beszélünk, de kezdjünk mondjuk a Manchester City-vel, amelyik ugye legutóbb rangadót nyert a Chelsea ellen. Most már a Chelsea-vel szemben 13 pontos az előnye. A Premier League-ben a Liverpool-al szemben 11-ig, az egy meccsel többet játszva, de hát azért nem túlzás azt állítani, hogy most a bajnoki cím fő esélyese, és ezzel az idénnyel együtt, 5 idényen belül a 4. bajnoki címét nyerheti meg. Úgyhogy mondhatjuk-e azt szerinted Attila, vagy van-e realitása, hogy ez egy korszakos csapat ez a Manchester City? Nem feltétlenül ezt az idény nézve, hanem akár a Guardiolai időszakot, vagy akár csak ezt az elmúlt 5 idén nézve, amiből, mint mondtam, a 4. bajnoki cím jöhet össze.
És köszöntök mindenkit. Igyekeztem pótolni Matyit legalább egy adással, amíg távol tartózkodott. Nézd, én azt gondolom, hogy bontsuk ketté a kérdést. Ha Angliát tekintjük, akkor ott igen lehet korszakos csapatnak tekinteni, és nagyjából oda is lehet adni neki szerintem a mostani bajnoki címet. Nem látom annak az esélyét, hogy a Manchester City a hátralévő 16 meccse alatt olyan irgalmatlan sok volt. Tehát, hogy a Liverpool megnyerje a neki hátralévő 17-et, a Citynek meg ugye gyakorlatilag annyi pontot kéne veszíteni, mint amit 22 forduló alatt veszített, ahhoz, hogy helyesen legyen az élet. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem fog megvalósulni. És ott igen, azért 5-ből 4-et nyerni az Angliába legalábbis ritka. Ha kiterjesztjük a vizsgálat tárgyát Európára, akkor viszont azt gondolom, hogy európai léptékkel mérve én ezt a Cityt nem tudom beilleszteni abba a vonulatba, amit mondjuk hajdan képviselt a Real Madrid, az Ajax. A Real Madrid ugye kétszer, az Ajax, a Bayern München kétszer, aztán meg a Barcelona ugye a 2000-es években mondjuk, meg a Milán persze. Tehát én ebben a vonalban nem tudom beilleszteni őket, egész egyszerűen azért nem nyerték eddig meg egyszer sem a bajnokok ligáját, és szerintem anélkül kontinentális szinten nem beszélhetünk korszakos csapatról. Uh-huh. Tovább megyek, ugye döntőjük sem túl sok van a bajnokok ligájában. Tehát nem azt lehet mondani, hogy ebben az 5 évben 5 döntőt játszottak, és mindezőt elveszítették, de tényleg mindig csak egy hajszál hiányzott nekik. Ebben az időszakban 1 döntőt játszottak. És azt elveszítették.
Igen. És igazából most, hogyha az Zidane-féle Real Madridot nézzük, azt akár nevezhetjük korszakos csapatnak.
De az volt nekem a második időszakkal Real Madridnak. De ha nagyon-nagyon, ugye... bocs, még annyi, ha nagyon-nagyon erősek akarunk lenni, akkor a Real Madridnál 3 ilyen korszakos csapatot is lehet megkülönböztetni. A harmadik az lenne, amelyik 98-ban, 2000-ben és 2002-ben nyert bajnokok. Uh-huh.
Hát megnyilván itt az 50-es évek közepétől.
Az első, az a harmadik. Az 50-es évek nyilván tök egyértelmű, A zsinórba hármat nyerő szerintem szintén tök egyértelmű, és ott az ezredforduló környékén nyert három, az a harmadik.
Amellett,
mondom, minden szempontból harmadik.
Hogy az idénféle Real Madrid viszont hazai fronton meg kifejezetten sikertelen volt, hiszen kupát, hogy nagyjából abban az időszakban kupát nem nyert, és a bajnoki címet is csak egyszer nyerte meg a 16-17-es idényben. Én is gondolkoztam ezen, hogy az európai sikerek azok mennyire, mekkora súlyelesnek latba, hiszen ugye a Bayernnek, ugye itt a nagy bajnoki dominancia mellett, és én hozzáteszem, hogy szerintem könnyebb egy ilyen sikeres sorozatot a Bayernnek Németországban építeni, mint a Manchester City-nek Angliában. Ugye,
én azt gondolom, hogy itt még ennél erősebbet is lehet mondani. Gyakorlatilag a Anglián kívül ilyen sikeres sorozatot nyugodtan lehet építeni Olaszországban, Németországban és Franciaországban is, mint ahogyan az elmúlt években láttuk, hogy építettek is ilyen sikeres sorozatot ezekben az országban. Szerintem Spanyolországban és Angliában nehéz 8-at, 9-et nyerni zsinórba, egész egyszerűen azért, mert ott legalább mindegyikben sem van legalább két, de inkább három erős versenyző csapat. Ugye spanyoloknál három, mert többet nem akarok mondani, Angliában meg hát az a kérdés, hogy top 5-ről beszéljünk, plusz meglepetés csapatról, vagy miről, de ott nyilván még több versenyző van.
Hát igen, az angoloknál azért lehet azt mondani, hogy alsó hangon mondjuk három csapatról szinte minden idényben beszélhetünk, persze azért így is voltak nagyon sima elsőségei a Citynek. Az előző idényben mondhatjuk azt, hogy azért a Chelsea az egy szinte fél idény handicappel indult, a Liverpool az gyakorlatilag más szempontból volt végig hátrányban az egész idényben, hiszen rengeteg sérültje volt, illetve voltak kulcsemberei, akik nem teljesítettek olyan jó formában az előző évadban, mint mondjuk a mostaniban, vagy az azt megelőző években, és a kettő együtt az sok volt. De igen, tehát hogy ez nálam felértékeli a bajnoki címeket. De visszatérve arra, hogy az európai siker hiánya, gondolkoztam még olyan csapatokon, akik meghatározók voltak, most így az elmúlt 20 évre koncentráltam inkább, de Európában nem nagyon esett le nekik semmi. Ugye hát itt van a Juventus a maga rekordbajnoki sorozatával, és ugye ők sem nyertek európai kupát, annyi, hogy ők közben kétszer bejutottak a Bajnokok Ligája döntőjébe, de mondjuk az nálam értékesebb, tehát hogyha ezt a kontextust nézzük, a Juventus BL döntő azok a körülmények és abban az időpontban értékesebb, mint a Manchester City Bajnokok Ligája döntője. Azért is, mert szerintem mind a két alkalommal, amikor a Juventus döntőbe jutott, akkor az talán mondhatjuk, hogy erőn felül teljesített, vagy nem volt annyira elvárható tőlük, mint a Citynél, amelyiknél a pénzügyi lehetőségei miatt gyakorlatilag alapelvárás a BL győzelem is, amellett, hogy nyilván láthattuk a BL történetében, hogy itt azért főleg az elmúlt 20-30 évben a kettő egymás után is nagyon kevés csapatnak jön össze.
Egyetértek. Én tehát valóban a Juventus előrébb tartom ebben a rangsorban. Hozzáteszem, hogy a Juventus sem merem korszakos csapatnak bélyegezni a győzelem hiánya miatt. Tehát nekem lehet, hogy én húzom meg szigorúan a vonalat, de azt hiszem, hogy az, hogy európai léptékben mérve korszakos csapatot beszélünk, nekem kell a nemzetközi kupa győzelem lehetőleg a Bajnokok Ligája.
Uh-huh. Hát nem tudom, én a Juventus mégis ide sorolnám, hiszen azért egy rekord azért egy elég durva bajnoki rekordot állítottak föl. Illetve aki még ilyen korszakos csapatnak tekinthető, és nem nyert Európában semmit, ugye vitázhatunk például az Arsenal a Wenger éra első felében, ahol ugye volt egy veretlenül megnyert bajnoki cím, viszont ugye nem hozott európai sikert.
Ja, most időszak mondhat, volt benne vesztett. A Paris Saint-Germain-t is mondhatjuk ennyi erővel, hiszen ők is a francia bajnokságban magukat, tehát 10-ből 8-at nyertek körülbelül. Most nem Paris számoltam utána.
Szerintem ott azért sokkal jobban kilóg a lóláb, de erre is el akartam térni, hogyha a City kapcsán volt itt egy véleménycikk az Irish Times-ban, és ők ezt az 5 idényen belül 4 bajnoki címet, ezt mindjárt mondom, itt kigyűjtötte a szerző. Aston Villa volt az 1890-es években, Arsenal az 1930-as években, Liverpoolnak sikerült kétszer a 70-es, 80-as években, a Manchester Unitednek pedig 3-szor a 90-es és a 2000-es években. Ugye Unitednek például, amikor ez legutóbb sikerült itt a 2000-es évek közepén, akkor ott nekik is leesett egy BL győző, nem leesett, mindegy, nyertek bajnokok ligáját 2008-ban. És lehet azt mondani, hogy ezek a csapatok, legalábbis mondjuk a Liverpool, Manchester United, a maguk korszakában a pénzügyileg a legerősebb csapatok közé tartoztak, de talán az is biztos, hogy olyan pénzügyi fölénye, mint ami a Citynek most van, az nem biztos, hogy volt Angliába korábban.
Elképzelhető, igen.
És ezért nyilván sokkal nagyobbak az elvárások a Manchester City-vel szemben ilyen szempontból. Amellett, hogy azért tegyük hozzá, ugye volt nekik egy 100 pontos Premier League szezonjuk, illetve volt egy olyan szezonjuk, ami szintén történelminek tekinthető abból a szempontból, az a 18-19-es volt, hogy az első angol klubként minden hazai trófeát megnyertek egy idényen belül, ami előtte még soha senkinek nem sikerült. Úgyhogy ez meg inkább hajt a történelmiség, tehát ilyen korszakosság felé, persze még hozzá is tehetnek egy bajnokok ligája győzelmet ebben az idényben, de hogyha azt nézzük, ez a kicsit eltorzult pénzügyi viszonyok, ez mennyire tesz rosszat mondjuk a City megítélésének, amikor egy korszakról beszélünk, amikor próbáljuk elhelyezni őket egy polcra?
Én alapvetően azt gondolom, hogy eléggé, mert azért az az érzet is fölébredt az emberben, hogy a sikert bizonyos szintig meg lehet pénzen vásárolni. És nyilván azért ott van egy sztáredző Guardiola, aki alá a Citynél is gyakorlatilag talán Messi kivételével alátoltak mindenkit, akit kért. Ugyanez meg volt az esetében a Bayern Münchennél is. És például, ha csak azt a 3 évet nézem, amit ő Münchenben töltötte, arra a 3 évre, azért, mert nem nyert BL-t a Bayern München, kevesebb lendülettel mondanám rá, hogy korszakos csapat, mint az, amelyikkel Henkes triplázott. És nyilván az meg tök egyértelmű, hogy a Flick-féle brigád az már abszolút így volt, bár azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz például ezt a mostani Bayern belőni, hogy az mióta korszakos csapat, hogy számoljuk azóta, amióta nyeri a bajnoki címeket, és ugye ebben az érában nyert mellé ugye 2 bajnokok ligáját is, vagy számoljuk
hát, ha most csak a klubot nézzük, akkor én ezt így egybe vettem természetesen. Nyilván a Juventusnál is, és a Bayernnél is, ez nem egy edzővel történik. Tehát aki nagyon akarja, még úgy is szétbonthatja, hogy a Juventus sikerkorszaka, nem tudom, Contéval, aztán Allegrivel, de azért lehet úgy szerintem ezeket többé-kevésbé egy egységként.
Igen, mert például ott igen, csak ebben ugye benne van az, hogy azért kétszer csak sikerült fölérni Európa tetejére, és azért úgy, hogy útközben nem nagyon volt ilyen ellenfél, akit nevelt volna szanaszét a csapat. Uh-huh. És azért azt lássuk be, hogy a Citynek meg közben Európában azért voltak megmagyarázhatatlan, ez jó kifejezés? Vagy kevésbé érthető kiesései? Eredmény? Melyik a jobb? Hát. Tessék? Nem értettem, bocsánat, mit kérdeztek?
Hát kevésbé érthető, vagy igen, vagy nehezen eladható, hogy mondjam, igen, például ilyen volt a Lyon elleni elődöntő.
Igen. Tehát elődöntő?
Az nem elődöntő volt? Nem. Bocsánat, negyeddöntő.
Azért. Az egy meccsre gondolsz, a 2020-ban, amit Lisszabonban játszottak. Az negyeddöntő volt. Ugye ott Lipcse Paris Saint-Germain, meg Lyon Bayern volt az elődő két elődöntő. Nekik voltak ilyen eredményeik, és közben meg tényleg ez a fajta Jánusz arcúság, hogy magyarázd meg azt, hogy a Tatanámet miért tudják hülyére verni a bajnokságba, és közben meg a BL negyed döntőbe kiesnek velük szembe. Tehát azt tudod meg, hogy ez ugye 19-ben a Tatanám ellen estek ki eléggé emlékezetes párharcban. Ezek azok, amiket szerintem nehéz megmagyarázni, mert amíg irgalmat, tehát tényleg iszonyatos módon tudnak dominálni Angliában, de az le a kalappal az előtt, valóban, addig Európában érthetetlen botlások is vannak, hiszen ez nem is a Tatanem volt az egyetlen honfitárs csapat, amely ellen kiestek, mert a Liverpool is búcsúztatta őket, és ugye a franciák ellen sem megy Isten igazából nekik, hiszen a Lyon mellett a Monaco is kizúgatta őket. Tehát csak az elmúlt időszakból, és ugye a BL döntőt is angol csapat ellen veszítették el, amelyeket egyébként idézőbe téve hétköznaponként simán dominál. Nekem ez az, amit nem tudok megfejteni, hogy miért van ez a fajta elképesztő különbözőség a City európai és Premier League-es szereplése között.
Hát ugye erre mondják sokan azt, amiről mindig mi is beszéltünk, és egy nagyon egyszerű magyarázatot kínál, hogy Guardiola szeret belepiszkálni a csapataiba a nagy európai párharcok előtt, és hogy ezek általában rosszul sülnek el. Szerintem azért ezek eléggé ilyen, amellett, hogy van benne igazság, azért szerintem némileg leegyszerűsítő is, és nem lehet szerintem csak úgy általában ráhúzni a sikertelenségre. Uh-huh. És ha persze azt se zárjuk ki, amit említettem előbb, hogy ez a csapat előbb vagy utóbb bajnokok ligáját nyer, hogy a pénzügyi lehetőségei miatt ez szinte kötelező lenne, hogy sikerüljön neki.
Uh-huh. Igen.
És akkor nyilván az egésznek a megítélése még jobb lesz, amellett, hogy tényleg, hogy mivel a Manchester City-ről beszélünk, ezért vélhetően azért, főleg az ellendrukkerek részéről meg lesz az, hogy ez egy idézőjelben megvett siker volt. Ezzel szerintem mindig is így lesz, és ezzel senki nem tud mit tenni. Valamilyen szinten mindig beárnyékolja ezt a megítélését. Mindig vannak, ha nem is mindig, de sok csapatnál vannak ilyen tényezők. A Bayernnél mindig azt fogják mondani a bajnoki cím sorozatra, hogy igen, mert hogy ez a Bundesliga, és hogy nem volt igazából konzisztensen olyan ellenfele, aki mindig az idény végéig nyomta, hiszen azért, hát nem tudom, hogy hányszor fordult elő, de volt márciusban behúzott bajnoki cím is, hogyha jól emlékszem.
Hát, talán csak egy.
Igen, de áprilisiak azok voltak.
Hát az a szakmányba.
Nyilván egyébként nagyon nem egyszerű fenntartani egy ilyen sikersorozatot. Akár a Barcelonára is tekinthetünk, a Guardiola féle Barcelonára, amelyik ugye nyert 2 bajnokok ligáját, de aztán véget ért az időszak is különféle okokból. Nem... Higgyük el, hogy nem olyan egyszerű mondjuk 9 vagy 10 bajnoki címet megnyerni.
Nem, hát alig ha véletlen, hogy azért ilyen is viszonylag kevés, hát alig sikerül csapatoknak, és azért a legtöbb csapat az nem Skóciában Celticnek hívódik, úgy csak ilyen mondtam, hanem valahol a Baltikumban szerepel. Nálam is a Magyarország is talán aztán 9 a rekord az MTK-jé. Uh-huh. Ha jól emlékszem, de esküd nem lehet, hát ennek, mint Hans lenne. Szóval... Valahol ez természetes körforgás is nagyon sok területen, nem csak a sportban, hogy van lefelé tartó spirális, és tök normális, hogy kitalálnak valamit valaki ellen, hogy működjön. És nyilván ez megfigyelhető volt, amikor jött a Klopp mágia a Dortmund, de akkor a Bayern kitált az mondat, és akkor abból kell építkezni. Igen, van ilyenre is példa. Van olyanra is példa, amikor valaki extra klasszis taktikával és az érkezéskor deklaráltan nem világsztár játékosokból csinált sztárcsapatot, mint amikor Klopp a Liverpool-al szana szétverte Angliát. Ugye azért ne felejtsük, hogy Mohamed Salah azért nem világsztárként érkezett a Liverpoolba, hanem ott lett a világsztár. Tehát ő azért előtte előtte a Rómába futballozott. És azért nem volt azon a platformon, ahova most helyezzük. De tehát így is meg lehet szakítani korszakot. Vagy lehet úgy is, hogy nagyon sok 1-0-val nyersz, és mint erre vízilabdában is van példa, hogy azt hiszem, akkor már edző volt a Kárpáti gyarmati kettős a férfi vízilabda válogatott, amikor a jugoszlávokkal kellett játszani olimpián, és mentünk, mint a tank előre, a jugók meg mindenkit vertek egyel, és akkor tehát, hogy nem olyan jó ezek a jugók, mondta azt hiszem a Kárpáti játékban, hogy mindenki csak egy góla vertük, mi ezt ennyivel, annyival, amennyivel a gyarmat, azonban jó, de aztán ezeket is egyel vették, és aztán minket is. Tehát lehet így is megtörni egyfajta dominanciát. És ez tök természetes szerintem, és én nagyon-nagyon sok helyen tudok szurkolni az alulról jövőnek. Hozzáteszem, szerintem például a német futballnak is baromira jót tenne, hogyha 2 éven belül lenne egy olyan csapat, amelyik a bajnokságba megelőzni a Bayern Münchent. Talán már az is sokat segítene, hogyha a utolsó fordulóig tartó készségre menő párházra készíteni, de szerintem a megelőzés még.
És tegyük hozzá azért a korszakos csapatoknál, főleg minél hosszabbra nyúlik ez a korszak, de ezt a Citynél is észrevehetjük, ugye 2016-ban nevezték ki Guardiolát, a Bayernnél is észrevehetjük, hogy ugye 10 éve indult ez a sikerkorszak, hogy az is nagyon nehéz, és ennek Sir Alex Ferguson volt a mestere, de hát mondjuk azért neki volt is rá ideje, hogy ugye az az elvárás, hogy megnyerj mindent, vagy legalábbis versenybe legyél mindenért, maradj relatíve eredményes, de közben ugye az idő miatt építsd is át a csapatodat, és kvázi nincs arra időd, hogy beáldozz, elvileg nincs arra időd, vagy lehetőséged, hogy beáldozz egy idényt arra, hogy átépítsd a csapatodat. Még lehet, hogy hajlandóság lenne is rá a vezetőség részéről, de aztán lehet, hogy mondjuk egy rosszul sikerült 3-4 hónap után a közvélemény nyomására aztán megint irányváltás van. És nyilván itt a vezetőségek részéről is kell az, hogy kell egy erős, hogy mondjam, gerinc, vagy nem tudom, váll, hogy megtartják ezt a terhet, hogy egy rosszabb időszakban sem legyen az, hogy letérjenek az útról. Mert most, hogyha megnézzük, hogy kik voltak a Bayernnél abban a szezonban, amikor még pont nem nyerte bajnoki címet, ugye Neuer ott volt, de hát most a védelemben ott volt Breno, Van Böjten, Rafinha, Boateng, Lahm, Contento, Batstuber. Hát most ebből hány ember van a Bayernbe? Ez beugratos kérdés.
Neuer ott van.
A középpályán vagy szélen ott volt ugye Ribéry, Robben, Alaba, sorolhatjuk mondjuk a védelembe is, Luis Gustavo, Schweinsteiger, Kroos, Timoszczuk, csatároknál Petersen, Olic, Müller, Mário Gómez.
Schweinsteiger hát, nem hogy... legyen, mert az máig fáj, hogy ő elment ebből a csapatból. Tehát az nekem máig jelentős problémát okoz lelkiismeret. Tehát lelki szempontból nekem ő volt a... Ha valaki megtestesítette azt, hogy mi a Bayern München, azt szerintem ő volt, meg Lahm. Nyilván nem igen, ott bajos rác mind a kettő.
Ott volt ugye Robben és Ribéry is.
Igen, ez is
így van. És ugye mindig egy nagy kérdés volt már a gyakorlatilag a távozásuk előtti 2-3 évben, hogy na majd kipótolja őket, és valahogy sikerült. És láthatjuk ezt a 10 évvel ezelőtti csapatot, mondjuk 10 év nagyon sok idő a futballban, hogy ez egy teljesen átalakult együttes ez a mostani Bayern, és nem látta az eredményesség kárát. Legfeljebb voltak olyan időszakok, amikor azt hittük, hogy a kárát fogja látni, de aztán végül mindig, végül mindig kiegyenesedett a csapat.
Én 2 dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy szerintem a szakmai munka az a háttérben sokkal erősebb a Münchennél, mint meg lehet bármelyik másik klubnál. Hiszen a Bayern, tehát kimondottan az él csapatokat, ha nézzük, és most vegyük ki belőle a Barcelonát azért, mert ott a kényszer pillanatnyilag az úr. A Bayernnél hamarabb folyamatosan fiatal játékosoknak ilyen mennyiségben lehetőséget szerintem nagyon-nagyon kevés élklub ad. És a másik pedig az, hogy ennyire észrevétlenül átalakítani keretet, azt nem nagyon lehetett. Tehát azért, hogyha visszagondolsz az elmúlt 6-8 évre, amíg mondjuk a Manchester City-nek minden évben volt vagy egy hangzatos igazolása, vagy egy olyan igazolási próbálkozása, ami hangzatos lett, addig a Bayernnél mindenki fogta a fejét, amikor most nem tudom, hogy talán 3 évvel ezelőtt Hernándezért ki lett fizetve 80 misi. Nem forintba.
Igen.
Ha meg ott tartunk, akkor senki se értette. Első szóval senki se értette. A másodikban is még mindig kellesen. Ha meg ott tartunk, hogy az első számú védő meg lehet.
Hát, és a Javi Martin azért kifizetett azt hiszem 40 milliót?
Az ugye értette. Rekord volt, és ő már az első szezonban meghozta a BL győzelmet.
És tehát, volt benne 10 szezon.
Igen, tehát a Bayern Münchennél meg lehet azt tenni, hogy nem feltétlenül igazolsz világsztár. Tehát Lewandowski volt szerintem a legnagyobb sztár, aki az elmúlt 8 évben jött, az mondjuk ingyen. Az meg a, hát, hogy mondjam, nem túl elegáns játékos politikánk következményeként. Szépen
megváltozott. Igen, de hogyha azt vesszük, ugye most már a Citynek is van 100 millió euró feletti átigazolás, a Jack Grealish.
Igen.
De hogy a City egyébként meg úgy lett a világ egyik, hát most nem is tudom, hogy a legdrágább keret mondjuk az övéke, most ezt kapásból nem tudom megmondani. Úgyhogy a minden idők 25 legdrágább átigazolásában csak egy játékosuk Grealish van.
Igen.
Tehát, hogy azért ott sem feltétlenül az volt, hogy dobjunk ki 150 milliót Mbappéra, vagy 222 milliót Neymarra, hanem ott inkább ezek a 50-60, azok is elég durvák, de nem az volt, hogy vegyünk egy 100 milliós játékost, vegyünk, nem tudom, 260 millió eurós játékost.
Aha.
És hogyha azt nézzük, hogy ez a Guardiola-féle korszak, ez durván a fele a Bayern sikerkorszakának, és azért a City is nagyon, nem annyira, mint a Bayern, de azért a City is nagyon durván átalakult ezen idő alatt. Tehát amikor megérkezett Guardiola, most csak így végigdarálom, ilyen játékosok voltak akkor a City-ben, hogy Claudio Bravo, Sanya, Kompany, Zabaleta, Fernando, Sterling, Gündogan, Nolito, Aguero, Kolarov, Jesus Navas, De Bruyne, Delph, Sané, David Silva, Clichy, John Stones, Fernandinho, Otamendi, Gabriel Jesus, Yaya Touré. Tehát, hogy mondom, itt fele annyi időről beszélünk, itt is azért, itt azért van 4-5 játékos, aki ott maradt, de ez a City is jelentősen átalakult.
Ez így van. De és szerintem az átalakulásra sokkal több pénzt használtak föl, mint jó pár mások. Nekem például ezen a téren a Real Madrid átalakulása is szimpatikusabb volt, mint a City-é.
Igen, csak lehet azt mondani, tehát nagyon egyszerű úgy átalakítani csapatot, hogy gyakorlatilag a kiskúzással a világ összes pénze a tied.
Igen.
Te bizonyos kluboknak még így sem sikerül.
Ha.
Tehát, hogy ez azért nem olyan egyszerű történet, a Citynek sikerült.
Igen. Ez találjuk. Hát
azért igen. Megnézhetjük azt is, hogy a Manchester United mennyit költött az elmúlt
ne nézzük meg.
6 évben. És nem biztos, hogy ebbe az összehasonlításból jobban jön neki, de akár említhetném a Barcelonát.
Szóval hadd kérdezek már, hogy ha már átalakítás, meg Grealish is említett ezt a kettőt, hozzuk már össze őket egy kérdésbe. Kettőbe. Egy, fizetél volna ennyit Jack Grealishért? Kettő. Ő hosszú távon mennyire lesz megtérülő befektetés a Citynél?
Hát, azt nem tudom, megtérülő befektetés lesz-e. Ez pont az a City, ahol ha most pénzügyi oldalról nézzük, ahol ez nem szempont. Már sokszor.
De most tekintsünk el a kassza mélységétől. Tehát, na, fizettél volna ennyit Grealishért? Első kérdés.
Nem.
Nagyszerű. Ebben egyetértünk. Normális piaci viszonyok között ez a pénz megtérül-e?
Hát, erre nem tudom. Igazából nekem az kéne, ez úgy térülne meg ez, hogyha a pályán látottakból, és egyelőre nekem abból nem térül meg. Lehet, hogy azért, mert itt Grealish inkább része egy rendszernek, mint volt az Aston Villába, és kevesebb szabadsága van. Ez lehet, hogy nem így van. De én nem is feltétlenül, miközben egészen parádés volt az előző szezonjai az Aston Villába. Én nem éreztem, nem feltétlenül azt éreztem, hogy egyáltalán őre van a legnagyobb szükség arra a posztra.
Jó, tehát akkor meglepette az, hogy nem befejező csatát hoztak, hanem Grealisht.
Igen, meglepett, mert én a befejező csatát tartottam prioritásnak a City-nél abban a szezonban. És egyébként nem azt mondom, hogy rosszul játszana a Grealish vagy valami, de hát nyilván egy ekkora ár címkénél ez lehet, hogy klisé, de hát mindig azért hatalmasak az elvárások. És hogyha azt nézzük, azért még szerintem hagy kívánni valót maga után a teljesítménye, és amit mondtam, hogyha elkezdődött mikor volt ez, már összefolynak az évek, tavaly nyár, igen. Tavaly nyáron azt mondják az átigazási időszak kezdete előtt, hogy van 100 millió fontod Manchester City ügyvezetőként, akkor melyik játékosra költöd, akkor nem biztos, hogy Jack Grealish is lett volna az első választás.
Biztos, hogy nem.
Nem azt mondom, hogy fel se vetődött volna a neve, vagy mondjuk mit tudom én, a 20. helyen, de első helyen biztos nem az ő neve vetődött volna fel.
Ez így van. És nem az ő posztja?
Amellett, hogy egyelőre nem úgy tűnik, hogy mintha olyan iszonyatosan hiányozna egy befejező csatára Manchester City-nek. De hát azért nem repültünk
meg. Várjuk meg az európai kalandokat szerintem már.
Igen, de ezzel most át is térnénk a következő témánkra, ugye Erling Haalandra, akit a City egyik kiemeltjeként emlegetnek. Tavaly nyáron ugye Harry Kane volt, akit a Tottenham nem engedett el, a legendáson nem túl könnyű tárgyaló partner Tottenham, és valószínűleg most így egy év távlatában nem, viszont már nem biztos, hogy ő lesz a prioritás a City-nél, hanem Haaland lehet. Amellett, hogy ugye én azt olvastam, hogy a Haalanddal szemben az a minimális fenntartás van a City részéről, hogy inkább, hogy ő inkább ilyen kontrázósabb csapatokban játszott eddig, mint sem egy ilyes, ennyire domináló együttesben. De ha valóban...
Hát basszus, az a Salzburg az milyen csapat volt?
Hát de Európa, jó, az ausztriai bajnokságban, de nyilván Európában talán kevésbé volt ez rájuk jellemző.
A Dortmundnak is inkább dominálni kell Németországban, mint beállni
szerintem
a kapu
elé. Egyéb, szerintem ez inkább csak ilyen, hogy mondjam, szöszölés. Tehát meg tűnik annyira kimagasló, és megint ezt a szót használom, korszakos játékosnak, hogy nem hiszem, hogy bármiféle baja lenne, gyanítom, hogy majd, hogyha a Citybe kötnek ki, majd erre is rátérünk. Nyilván egy kicsit az összjátékban lehet, hogy dolgoznia kell olyan szempontból, hogy azért a Dortmundban sem jellemző, hogy mondjuk ő visszalépegetne, és mondjuk futatná társakat.
Tud hát annyira, csinálni, ha kell.
Mint mondjuk egy Harry Kane, biztos, hogy nem.
Már olyan mérségben talán nem, igen. De én azt gondolom, hogy Haalandnak nincs gond az összjátékban, nincs gond a fejével, meg nincs gond a játékával is.
Szerintem is nagyobb aktivitást várnának el tőle, de szerintem, amit azt hiszem a The Athletic írt róla, hogy miket várnának el tőle, én nem hiszem, hogy bármelyik olyan, szóval hogy ilyen szempontból bármi buktató lenne. Nem tűnik egy olyan játékosnak, aki azt mondja, hogy én nem fogom ezeket az apró változtatásokat a játékomon eszközölni, hanem nem tudom, annyira fafejű, hogy ezen...
Szerintem Haalandban megvan az a vágy, hogy ő dolgozni fog azért, hogy világ legjobb játékosa.
Mert szerintem... Hát ezt most szerintem... Dominik is mondta róla, hogy valami egészen elképesztő a munka morálja.
Igen. És ugye nyilván, hogyha ha neked azért Guardiola, Ancelotti, Xavi, vagy Nagelsmann mond dolgokat, arra valószínűleg odafigyelsz, és nem szalsz rá nagy évben. Ebből a szempontból még most van a legrosszabb helyzetben Rózéval, de még ez se szar. De nyilván, hogyha tovább lép, akkor kap egy olyan edzőt, azt gondolom, hogy ennél a négy csapatnál messze még esetleg a Chelsea-t tudom elképzelni, vagy a Liverpool, de Tuchellel meg Kloppal sincsen gond. Ahova kiköthet, nagyjából szerintem leszűkíthetjük erre a hat csapatra, nem a befutókat.
Igen, igen. Nem csak azon gondolkoztam, hogy ugye itt azért elég sok csapat van, amelyik kivetette rá a hálóját.
Én azt gondolom, hogy ez a hat a realitás.
Gazdaságilag a Barcelonában tovább, de azt sem látom, hogy ő oda elférne.
Jó, arra nem mondok semmit, mert a múlt héten a Sport TV egy-két műsorában néha nem biztos, hogy nyomdafestiket elbíró szavakkal, illetve a Barcelona gondolkodásmódját Haaland kapcsán.
Ugye Ferran Torres sem nagyon láttam, hogy hogy sikerül szerződtetni, de aztán vagy sikerült kiügyeskedni. Így
na, bocsánat, visszatérve még a befejezve a gondolatmenetet, szabad nem feled, kérlek. Hogy azért, érted, ezek az edzők, edzőként vagy játékosként, vagy edzőként és játékosként nagyon sok mindent lerámoltak az asztalra. Ez a csávó 21 vagy 22 éves, most nem tudom pontosan megmondani, de nem hiszem, hogy ennél idősebb. És ő oda fog figyelni, és ha az a célja, hogy hosszú távon verje a Lewandowskikat, a Messiket, meg a Ronaldókat, nyilván helyettesítsük be majd az idővel helyettük jövőket, akkor mindent meg fog tanulni. És biztos vagyok benne, hogy otthonról is baromira figyelnek rá. Tehát azért ott egy fater, aki a játékos korából ismer minden buktatót, és fog neki szólni, hogy kisfiam, ezt nem így kéne csinálni, mert különben úgy jársz, mint apád, vagy bármi ilyesmi. Nagyon-nagyon sok előnye van neki, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezekkel jól is él. Egyetlen egy fejbeli megbillenést látok nála, vagy láttam nála, az a most hétvégi meccs utáni nyilatkozata volt, amikor is ugye azt mondta élő adásban, hogy a Dortmund nyomást helyez rá a jövőjét illetően, pedig ő csak a focival szeretne futballozni, viszont a klubja azt várja tőle, hogy ő döntsön. Én azt gondolom...
Na, erre akartam kiukadni, igen.
Én azt gondolom, hogy itt viszont ő van egy hangján itt, most mondtam, tévedésben, mert én sokkal erősebbnek érzem az ő menedzseri hátországa kavarását, nevesítsük Minora Jola, szemétkedéseit, és véletlenül a Dortmundnak ezzel lett tele a hócipője, hogy oké, döntsük el, hogy mi van, mi nincs, nekünk kell tervezési biztonság, tök normálisan egy gazdasági válkozásnál erre szükség van. Mondd meg, öcsi, hogy mi van. Itt marad, vagy elmész?
Igen, hogyha azt veszük, amikor 2020 januárjában Dortmundba szerződött Haaland, nem hiszem, hogy sokan gondolták volna. Kevéseknek voltak kétségei, hogy megugorja ezt a lépcsőfokot.
Így van.
Benne volt, hogy esetleg, nem?
Nem, én máshogy fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, különösen mondták volna, hogy ilyen baromi gyorsan megugorja.
Igen.
Én inkább így mondanám, mert abban biztosak voltunk, mert ez a csávó egy zseni.
Alapvetően ugye senki nem gondolta azt sem, hogy mondjuk 10 évig a Dortmund játékosa lesz, vagy akár 5.
Főleg látva a Dortmund elmúlt éveit.
És azért gyanítom, hogy a dortmundi vezetőségnek sem voltak ilyesfajta illúziói.
Befektetés.
De azért nyilván lehet így vagy úgy kezelni egy várható távozást, és azt is lehet természetesen érteni, hogy a Dortmund ebből anyagilag minél inkább jól akar kijönni.
Így van. Egyetértek.
Tehát ezt szerintem lehetne sokkal udvariasabban kezelni. Tehát amikor azt mondja a játékos, igen, hogy az elmúlt 6 hónapban nem akartam mondani semmit, de a klub nyomást gyakorol rám, hát könyörgöm. Decemberben azt mondta ez az ügynöke, hogy most idézem szabad fordításban, meg fogja tenni a következő lépést, Bayern, Real, Barcelona, City, ezek a nagy klubok, ahova mehet. Amikor Dortmundba szerződtünk, mind tudtuk, hogy el fog jönni ez az időszak. Talán most nyáron, talán a következő nyáron, de nagyon jó esély van rá, hogy Erling már ezen a nyáron megy, meglátjuk. Tehát ha, most megint én is vissza kell fognom magam, hogy nem mondjak csúnya szavakat, hát hogyha kavarás, az nem a klub részéről jön.
Ebben tökéletesen értünk.
És ez egy rádiós nyilatkozat volt, tehát még, ha jól emlékszem, ebben mondjuk nem vagyok biztos.
Teljesen mindegy, elmondta.
De elmondta, tehát hogy az abban nem vagyok biztos, hogy, sőt, nem, ezt nem vagyok biztos, egyáltalán nem elegáns idény közben már arról beszélni, hogy a csapat egyik emblematikus játékosa, hát ő már biztos, hogy nyáron menni fog, bedobok kérőket, ilyen-olyan neveket, tehát, hogy először akkor az ügynökével kellene beszélni, bár nem tudom, hogy Raiola Holland tudta nélkül nyilatkozik-e ilyeneket, hiszen azért
biztos,
valamilyen szinten a játékos a főnök, elvileg. És hát azért ne feledjük azt se, hogy Mino Raiola is nagyon jól keres, ne azon, hogyha Holland klubot váltana.
Ez abszolút így van, és egyet is értek vele. És még egy dolgot ne felejtsünk el, amit azért sokszor egy-egy legyintéssel is el tudunk intézni. A Borussia Dortmund egy tőzsdén jegyzett klub, amelynek bizonyos jelentési kötelezettségei vannak. És nyilván azt a klubnál akarják a legkevésbé, hogy pletykákkal, spekulációkkal egyfajta árfolyam spekulációt is végrehajtsanak, vagy árfolyam befolyást végrehajtsanak. Neki kell egy világos jövőkép afelé, hogy fiúk, vállalkozás vagyunk, erre menjünk, ide menjünk. Ez pont olyan, mint hogy nem véletlenül van például a te szerződésedben is, meg az én szerződésemben is felmondási idő, hogyha mi el akarunk menni valahova. Azért, hogy a cégnek az alatt az időt, amíg te még ott vagy, de már a felmondási időt töltött, tudjon gondoskodni a pótlásodról. Ezt akár tekinthetjük egy ilyen felmondási időleg is, hogy basszus, ott van fél év, az alatt meg kell találnunk a helyettesedet. Szerintem ez egy teljesen normális gazdasági óhaj, amit a Dortmund megfogalmazott, és azt gondolom, hogy Raiola meg a stáb meg teljesen irracionális módon reagált erre.
Uh-huh. Hát igen. És hát ilyen szempontból kicsit sajnálom a Dortmundot, mert ha jól emlékszem, azért az utolsó pár hónapja Sanchónak sem volt zökkenőmentes. Most az nem tudom, hogy a küszöbön álló klubváltás, vagy...
Ha jól emlékszem, egyéb, bele sokkal kevesebb gond volt például.
Egyéb gondok miatt, de abban szinte biztos vagyok, hogy Dembele hagyott kiedzést, meg
alapozást... Dembele elsztrájkolta magát a Dortmundtól, mi az, hogy hagyott kiedzést. Dembele sztrájkba lépett a nénikéjét.
Arra már nem emlékszem, hogy Götze első távozása,
ott
az időzítéssel volt gond, ugye, hogy a Bayern az elődöntő, vagy a döntő?
Mi elődöntőt nem játszottunk a Dortmunddal.
Nem, de ahogy a Dortmund BL elődöntője előtt,
nem, szerintem,
hogy ez a történet, vagy már utána?
Szerintem a mi döntőnk előtt bukott ki.
Mert én valamiért az elődöntőre emlékszem is, hogy akkor ott a fennült
akkor a viszont úgy lehet, hogy mi játszottunk, ők meg még nem, és akkor mondta be valaki. Tehát figyelj, az kétségtelt a Bayern volt a gyökér. Tehát az nincs a probléma.
Te mondjuk el tudod képzelni Hollandról, hogy itt valami strike lenne, vagy egyéb probléma... Azon kívül, hogy gyakorlatilag ez a története szerintem, ahogy közeledünk a nyárhoz, egyre magasabbra lesz tekerve.
Nem tudom elképzelni. Tényleg
vagy
nem tudom elképzelni.
Megoldja. Azt el tudod képzelni, hogy a következő 13 napba vált?
Nem, biztos, hogy nem. Figyú, miért váltana? Ugyanannyi pénzért vált most, mint a nyáron. Tök mindegy. Hát mondjuk most nem, bocsánat, most még ki kéne fizetni a többet. Szerintem nincs olyan csapat, amelyik azt mondaná, hogy a nyáron 80-ért vihetem, akkor most fizetek érte többet.
Hát
nincs, nem lehet
most,
akkor az
mostantól, szükség. Most többé lehetne eladni, illetve ugye nyártól az a terv, hogy maximalizálják az ügynököknek fizetett jutalékokat. Raiola nyilatkozatból se az jön le, hogy most télen váltana, tehát
nem.
Én sem látom ennek egyébként realitását.
Szerintem ennek semmi realitása nincsen, és nem is kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy játssza végig Haaland ezt a szezont, Dortmundban nyerjék meg közösen az Európa Ligát, aztán valami mesterterv részeként költözzen át Münchenbe, és akkor Nagelsmannnak ott van élete kihívása, játszassa együtt Lewandowskit meg Haalandot. Ha azt megoldja, akkor zseni. De én ezt szeretném.
Igen?
Én nagyon-nagyon örülnék neki, hozzáteszem, nincs, bár egyszer-egyszer láttam, hogy van valami mesterterv, de nem látom annak a realitását, hogy hol lenne a spanyol vagy az angol bajnokságban fog. Uh-huh. Szinte biztos vagyok benne, hogy oda fog menni. Ha egy csapatra kéne tétet tenni, akkor azt hiszem, hogy a Real Madridra tenném az én tétemet.
Nem a Manchester City-re?
Nem. Én akkor a Real Madridra tenném.
Aha.
Tényleg nem tudom megmondani, hogy mi az, ami e felé mozgat, de nálam a City helyett a Real nyerné a versenyfutást.
Aha.
De mondom, hogy nem tudok józan indokat mondani.
Ha Raiola személyét nézzük, akkor nyilván nem feltétlenül Guardiola az, aki hát a legkedvencebb edzője, hogy itt Ibrahimovic kapcsán azért anyázták egymást, vagy inkább itt is Raiola jártotta a száját, meg Ibrahimovic. Ancelotti és a Real Madrid szerintem ott nem hiszem, hogy ott különösebben rossz viszonyt ápolnának. Ki lehet még?
Nézd meg azt.
Például Portát mondják azt, hogy ő vele kifejezetten jó a viszony.
Jó, Barcelona és Haaland kapcsolatban nem vagyok hajlamos semmit mondani, csak csúnyán tudnék mondani, és folyamatos sípolás lenne.
De most egyébként azt nézem, hogy most, hát elég sok kliense van azért Raiolának, nyilván mondjuk nem annyi, mint George Mendesnek, de most így kapásból egyébként nem nagyon láttam a Ibrahimovicson kívül olyan játékost, aki úgy huzamosabb ideig, vagy akár rövidebb ideig is együtt dolgozott volna olyan csapatban, ahol Guardiola volt az edző. Ez persze ettől függetlenül nyilván ezen a szinten már egy ilyen átigazolásnál nem hiszem, hogy... Hát itt a pénz beszél, nem valamiféle, illetve egy valós múltbéli sérelmek.
Ez így van. Ugyanakkor a Real Madridnál van egy szerintem nagyon szimpatikus projekt, amiben még a helyet is látott, hiszen azért azt lássuk be, hogy lehet, hogy Benzemának már kevesebb van hátra a pályafutásából, mint Lewandowskinak. Azért van közöttük talán 2 év különbség, hogy Benzema idén már 35 éves lesz, Lewandowski még...
Hát egy év van durván.
Igen, tehát van, meg a másik az, hogy fizikai állapotát tekintve abba szerintem talán Lewandowski jobb. De
érzed úgy, hogy Benzemával, tehát hogyha egyszerre kellene a pályán lenni, akkor Benzemával jobb párost alkothatna Haaland, mint Lewandowskival, hogy adott esetben, bár ezt fene tudja, tehát ez megint csak egy ilyen vad találgatás, hogy Benzema jobban alájátszana mondjuk Haalandnak, mint Lewandowski tenné azt?
Én máshonnan közelíteném meg. Szerintem, hogyha Lewandowskival játszanának egy szinten, akkor Haaland egy évet beáldozna azért, hogy már. És ott ő tudomásul lenne egy második. Nekem tűnik annyira intelligensnek a srác, hogy ezt így bevállalja.
Aha.
A Real Madrid esetében, nézd, az biztos, hogyha bárhova is megy, akár a Realba, akár a Bayern Münchenbe, és ott marad Benzema, illetve Lewandowski, ahhoz a csapathoz azért szerkezetileg is elég komolyan hozzá kell nyúlni. Tehát azért gondolj bele, hogy a Bayern eleve, ha előről nézzük, akkor 1-3-at játszik. A Real meg inkább talán most 3-an vannak talán elől. Így túl sok Real meccset nem láttam. És nyilván azért Vinicius produkciója az van olyan ebben a szezonban, hogy ki az a hülye, aki kimeri hagyni. És akkor valakinek, ha marad ez a felállás, akkor vagy Benzemának, vagy Haalandnak szélsőt kéne játszani, mert arra azért szerintem egyikük sem vágyik, hogy egymást váltogassák. És azért ilyen idény után Benzema sem hiszem, hogy őszinte mosolyjal az arcán ülne le a kispadra. Amit tök lejjethető.
És hiszem csak az, hogy Benzema talán jobban hozzászokott ahhoz, hogy egy olyan játékossal kell, egy olyan támadóval kell együtt játszani, aki szintén nem feltétlenül, lehet, hogy szélről indul, de nem szélső, lehet Cristiano Ronaldo. Aha. Persze az más kérdés, hogy Hollandnál több mint 10 évvel idősebben, azok után, hogy most már azért ő lett itt a nagy kutya Ronaldo távozása után, mennyire hajlana erre, hogy egy kicsit alárendeltebb szerepet játszon. De amellett, hogy én Benzemát nem mondanám, hogy különösebben kedvelem, de a játék intelligenciája szerintem abszolút kétségbe vonhatatlan. És emellett akkor váltsunk is át utolsó témánkra, mert nagyon kevés időnk maradt, ami az lett volna, hogy Benzema például nem került be a FIFA év válogatottjába. Illetve hát ugye a top 3-ba se.
Igen.
Illetve hát voltak egyéb, hát hogy mondjam, furcsaságok. Uh-huh. Például az, hogy a női edzőknél nem az az edző nyert, aki megnyerte a bajnokok ligáját, hanem az, aki...
Angol bajnok és kupagyőztes talán?
És elveszítette a bajnokok ligáját döntőt a Cortessel, a Barcelona edzőjével szemben.
Én kicsit az is meglepett, bevallom őszintén, hogy Tuchelnek adták oda az évedzőre címet, és nem Mancininek. Ha rangsorolnom kéne...
Igen, és...
Én talán Mancinit, sőt nem talán, én Mancinit előrébb raktam volna, mert szerintem ebben a mezőnben Olaszországnak nyerni az nagyobb brahúr volt, mint a Chelsea-nek nyerni a BL-be. Hozzáteszem, az is nagyon nagy eredmény volt, de szerintem az olaszoké az mutatósabb produkció volt.
Hát nálam, ugye, ha jól emlékszem, pedig jól emlékszem, Mancini, Scaloni és Tuchel volt a sorrend. Uh-huh. Bár lehet, hogy ez volt az az év, amikor hát ugye én szavaztam Magyarországra az újságíróként, hogy uh-huh. most már fene tudja, de talán ez volt az az év, amikor majdnem minden kategóriában, ahol szavaztam edzőkapus, játékos, ezt éreztem a legszorosabb szavazásnak.
Melyiket? Az edzőket?
A mostanit.
Ugye, ja, hogy úgy, ja, világos.
Szinte minden kategória. A kapusoknál is végül Donnarummát tettem elsőre, de nagyon sokat filoztam Mendin is. Mondjuk talán a játékosoknál kevésbé, de azért nem mondanám, hogy olyan nagyon simán azonnal Lewandowskit tettem az első helyre, és az edzőknél is filoztam. Ugye nehéz volt belőni azt, hogy mondjuk Scaloni hol helyezkedik el ezen a skálán úgy, hogy a többi, a másik két edzőhöz képest jóval kevésbé láttam a munkásságát, de hát azért mégis egy, azt meg nem lehet figyelmen kívül adni, hogy 30 év után nyert Copa Amerikát Argentinával, aminek a mostaninál volt körülbelül gyakorlatilag minden tornán erősebb garnitúrája volt.
Így van. De ezt is aláírom.
És visszatérve egyébként a FIFPRO-ra, ugye ott Salah lett a harmadik a legjobb férfi játékosnál, aki be sem került az év válogatottjába.
Azon viszont jót rögtem.
De ugye itt megint azt kell...
Nem, de most állj. Miért az év válogatottja, melyik csapat játszik, hogy 3-3-4?
Hát az egyik. Egyébként ugye a kapusoknál is úgy volt, hogy Mendy lett
az év kapusa.
Igen. Itt azt kell kihangsúlyozni, szerintem ezt nem ma hangsúlyozzák ki eléggé, hogy a kettőre nem ugyanazok szavaznak.
Igen, tehát, de cserébe viszont nagyon ostobán
nagyon néz ki. Ettől függően nagyon hülyén néz ki természetesen. Tehát én nem tudom, most ez a FIFPRO évcsapata, ez egyébként szerintem nem egy olyan, hát hogy mondjam, iszonyatosan nagy...
Prestízsebíró, arra akarsz kiukadni?
Igen, tehát hogy lehet, hogy a FIFA jobbat tenne magának, hogyha ezt valamikor külön hoznák nyilvánosságra, nem hát. Tudom, január 1-én, vagy december végén, vagy akár mit tudom, június 1-én, hogyha nincs éppen olyan nagy világverseny. mert így ez szerintem nagyon zavaró, és első ránézésre tényleg az ugri be az embernek, hogy fú, hát ezek hülyék, hát a Szala top 3-ban van a férfi játékosok között, és a 4 csatár közé nem fér be a válogatottba?
Az ezek hülyék azért az megy enélkül is, tehát azért az elmúlt években tudtak bizonyítani minden szavazásra, hogy ezek hülyék. Értem egy döntés Robert Lewandowski, és azért valljászint, Lewandowski-ra szavaztál, vagy nem?
Igen, azt mondom, hogy igen, csak azt mondom, hogy nem volt annyira egyértelmű, tavaly is rá, ugye a FIFA
egyértelmű volt.
Tavaly nem kellett igazán, tavaly nem kellett gondolkoznom ezen.
Mi az, hogy nem volt egyértelmű, meg vagy te veszve?
Idén azért gondolkoztam ezen. Meggondolkoztam,
Kérdezzél!
Itt egy applikáción keresztül kell szavazni, ez nem úgy működik, hogy leadom a szavazatomat, és aztán meggondolom magam, és aztán javítgatok, hanem hát neki ki kell fordia magát az ilyen kis fejemben.
Kiforratom én ezt a fejedbe, ha nem ez lett volna, ne aggódjál.
Lehet, csak én vagyok lassú. Na, de visszatérve itt erre a diszkrepanciára, hogy a egyéni díjaknál, a férfiaknál, az férfi kategóriákban ott a válogatottak szövetségi kapitányai, csapatkapitányai szavaznak, illetve az újságírók, illetve a szurkolók, és akkor ezt súlyozzák, ugye mindegyik nagyjából 25%-at ér, míg a FIF Pro-nál, ez a FIF Pro a profi futbalisták érdekvédelmi szervezete, ott a profi futbalisták szavaznak. Tehát, hogy körülbelül csak annyi átfedés van, hogy a válogatottak csapatkapitányai, ami hát ugye minimális. Tehát azért jöhetnek ki gyökeresen eltérő eredmények és az egyéni díjakat, kicsit meghazudtoló eredmények az év csapatánál, mert egy teljesen más halmazból jönnek ezek a szavazatok, de most ennek is vége itt az egyéni díj szezonnak most egy időre, ezekkel most nem kell foglalkoznunk durván egy évig, vagy nem tudom, 10-11 hónapig, mert a VB legjobb játékosát is csak majd decemberben tudjuk meg. Szóval hát szerintem nagyjából ez ennyit volt érdemes ráadózni erre a szavazásra, hiszen az aranylabdánról már beszéltünk, ugye itt
ott már kidühöngtem magam, hogyha ezt akarod mondani.
Itt ez annyiban más, hogy az aranylabdánál az tavalyi évet kellett nézni, tehát 21-et, tehát januártól kezdve nyáron át, egészen október közepéig, tehát messzénél már a Paris Saint-Germain-es időszak elejéig, még a FIFA-nál ott a kvázi az előző idényt kellett nézni a nagy világversenyekig, azt hiszem a nőknél az olimpiát is beleszámolva, mert nyilván az Európa-bajnokságot, Copa Amerikát. Tehát, hogy egy nagyon pár hónapos eltolódás volt, erről is beszéltünk, hogy én a naptári éves figyelembevételt abszolút hülyeségnek.
Igen.
Mert pont az, hogy nálam Mohamed Salah őszi teljesítménye az nagyon jó volt, az aranylabdát nézzük, ugye októberig bezárólag, de az előtti az nem volt annyira jó, és gyakorlatilag az aranylabda szavazáson elveszítette a jó őszének az elejét, most idézőjelben persze, aztán lehet, hogy lesz olyan szavazó, aki ezt jövőre figyelembe veszi, de majd a FIFA-nál jövőre inkább ezt az idényt kell nézni így. És hát ugye voltak egyéb díjak is, ugye, hogyha a Puskás díj is ott, ugye az meg tisztán csak, vagy nem tisztán csak, mert ugye ott
azért is... Azért akartam, mert azért van valami zsűri is.
Igen, bocsánat, ott most már választottak, ugye van zsűri is. Ott ugye Erik Lamelának volt a gólja, hát azzal mondjuk nehéz lett volna szerintem vitatkozni, hozzátéve, hogy ez egy észak-londoni derbi is volt, tehát...
Vitatkozni bármivel lehet, ezzel fölösleges.
Így van.
Így oké?
Persze. Ja, és azt meg ne feleljük, azt nem tudom, láttad-e a pont elosztásokat?
Nem, azt nem láttam.
Hogy Donnarumma és Mendy ugyanannyi pontot kapott. Tehát, hogy totális pont egyenlőség volt. Aha. És akkor ott ha jól emlékszem, ott ilyenkor a válogatottak csapatkapitányainak a szavazata a döntő, és mivel ott többen szavaztak Mendyre, ezért lett ő a nyertes. Ebben nem vagyok biztos, hogy FIFA-nál volt-e hasonló, ahol ilyen
Ilyen... Mennyivel nyert Lewandowski, azt mondd meg nekem.
Hú, na azt most fejből nem tudom, de...
De tiszta volt, nem?
Tehát azért nem azt mondom, hogy ilyen izé nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sima volt, de azért, hogy mondjam, tiszteletreméltó előny volt, de egyébként, hogyha már egy picit ezt megnézem, mert a FIFA azért egy kicsit elrejtette ezeket itt a fő oldalán, és akkor meg tudom mondani, meg azt, hogy kinél nyert ő, most már mindjárt előttem is van. Tehát ugye 4 ponttal nyert, de hogyha, tehát most mondom, hogy az edzőknél, aztán mert ugye átalakítják ezeket a pontokat. Edzőknél 535-254, a csapatkapitányoknál 555-344, médiánál 589-409, tehát hogy ezek elég meggyőző előnyök ebben a három kategóriában, és a szurkolóknál, azt majd legfeljebb te véleményezed, a szurkolóiktól 353 ezer szavazatot kapott ő, és 708 ezeret Lionel Messi.
Szerintem a franc futball főbérelte a szurkolókat. Jól átámaszta a saját igazát. Jó, hát nyilván nem, tehát nyilván tudomásul kell venni, hogy Messi sokkal népszerűbb futbolista, mint Lewandowski.
Egyáltalán azt gondolom, hogy számítani.
Nem, de azért valahol ez egy népszerűségi szavazás is sajnos a szurkolók részéről. Tehát nem lehet elvárni azt szurkolók millióitól, hogy ne népszerűségi alapon szavazzon. Tehát nem fog mindenki szakmai alapon szavazni, hanem azt akarja, hogy az ő kedvence nyeljen. És ez egy teljesen természetes emberi a tulajdonság. Itt igazából a másik háromnál lehetne és kellene elvárni azt, amit, és ezért szomorú például az, hogy a franc futballnak a szavazása alakult.
Hát, tegyük hozzá, a FIFA-nak is volt egy ilyen last minute díja, az a speciális díja, amit Cristiano Ronaldo kapott.
Ugye az mire vasszus, és az, hogy Infantino adja át neki, ez miért?
Hát, hogy ez a válogatott világrekord megdöntése. Na mindegy. Szóval...
Okay.
Igen, erre szerintem inkább ne, de hogy például egyébként az edzőknél Tuchel minden kategóriában simán, majdnem simán nyert. Tehát az edzők, szövetség, csapatkapitányok, média, szurkolók, mind a 4 pillérbe többet kapott, mint...
Ez nekem azért furcsa csak, mert érted, két kiemelt kontinens torna is volt 2021-ben.
Igen.
És ennek dacára az európai BL győztesének odaadják a díjat, az engem mindig is meg fog lepni.
Hát meg, nekem meg az, hogy mondjuk a válogatottak csapatkapitányainál Pep Guardiola több pontot gyűjtött, mint Roberto Mancini. Ezt is nehezen értem.
Én egy dologból meg tudom adott esetben érteni, lehet, hogy túl gondolkodom. A játékosok lehet, hogy azok alapján is választanak, hogy kivel milyen együtt dolgozni. És nyilván ők azért azt fel tudják mérni, ha máshogy nem hírekből, hogy milyen Guardiolával együtt melózni.
Ez elképzelhető, de én itt megint csak arra lyukadok ki, hogy hát ha már beszéltünk erről, hogy ugye most az 5. bajnoki címe lehet.
Igen.
4 idényen belül. Hát az előző idényben nyert bajnoki címe, amit számítania kellett ennél a szavazásnál. Uh-huh. Ennél kevesebb ponttal nem lett bajnok a City, mióta
sok
vannak. Tehát, hogy a City bajnoki címei és a Guardiola nyert bajnoki címei között biztos, hogy nem az előző idény az, amelyik a legkimagaslóbb teljesítménynek tekinthetjük. Azon okok miatt is, amit beszéltünk korábban, hogy a Chelsea handicapje, úgymond a Liverpool sérültjei, tehát voltak ennél a 100 pontos szezont is említhetném, vagy azt, amikor az utolsó fordulóban lettek bajnokok, ugye, úgyhogy ők azt hiszem 98 baromi győztes Liverpool, meg 97 pontot gyűjtött, de mindegy, hát. Ugye ez a szokott hozadék ezeknek a szavazásoknak, a vitázás, ez gyakorlatilag szerves része. és mint mondtam, most ezzel, ezekkel nagyjából egy 10 hónapig talán nem kell foglalkoznunk.
Így.
De azért nem 10 hónap múlva jelentkezünk, hanem jövő héten, legalábbis.
Terveink szerint. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet.
Minket. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.